Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Talián Dörögdről, a római katolikus plébániáról, és szeretettel köszöntöm a beszélgető partnerünket is, Áldozó Tamás polgármester urat, pápa polgármesterét. Itt vagyunk ezen a régi plébánián, és az első lépésként szeretném mondani, hogy a beszélgetés előtt valami olyasmit hallottam, hogy Csíksomjóra fogtok menni. Tehát ami engem legjobban izgat, hogy ez a történet, ez hogy van. Tehát mik zajlanak ott, vagy mi történik, vagy miért jár az ember innen a Bakonyból olyan messzire? Szóval hogy van ez, hogy ti is mentek oda?
Hát köszöntöm én is a rádióhallgatókat, és azt hiszem, hogy a Mária rádió hallgatóinak nem kell elmondani azt, hogy Csíksomjón egészen pontosan mi történik. Nekünk ez egy csíksomjói zarándoklat, egy kicsit más, mint ami általában itt Magyarországról szokásos. Nem ülünk föl egy buszra, és nem megyünk el oda, és utána nem szállunk vissza, és jövünk haza, hanem azt tesszük, hogy ma vasárnap, május 8-án este beülünk egy autóba a lányommal, az unokaöcsémmel, és a pápai Tóketi plébánia plébánosával, Szijjártó László atyával, és így négyen más magyarországi barátainkkal együtt majd megérkezünk a Klézse melletti Somoskára, és kedden reggel a somoskai csángó barátainkkal közösen gyalog elindulunk Csíksomjó felé. Azt is mondhatjuk, hogy azon az arándok úton, amelyeken valaha sokkal nagyobb csoportokba a moldvai csángók is megtették ezt az utat. Ez 4,5 napig fog tartani. Moldvába alszunk először, majd sátorozunk a Tázló partján, aztán utána a Tatros partján, utána be fogunk érni a Kárpátokba, az Úzvölgyébe.
De azért ezt hagyj kérdezem már meg, hogy itt most aránylag mondjuk úgy, hogy jó idő van, de nekem van egy olyan sejtésem, hogy ott azért az nem úgy van, csak így ugrunk ezen egyet, hogy hát és akkor ott lesátorozunk, tehát ott nem ez a hőmérséklet van, ugye?
Hát...
Ugye ne egy ilyen csehszlovák sátort képzeljek el, hogy...
Nem, jó minőségű felszerelés az, igen, biztos, hogy kell, bár ugye én azt láttam, hogy egy csángó embernek az arándoklat egy tarisznyával teljesíthető, tehát nem annyira
és puhányak. Úgy van, ez úgy képzeljem el, mint régen, amikor innen Dörögdről is Sümegre, ha mentek a hívők, akkor például nagy szeretettel fogadták útközben őket egy-egy pajtába, vagy egy-egy családnál, tehát hogyha valaki elfáradt, akkor befogadták őket, hogy ahogy ti mentek, ott teljesen elkülönülten, mint egy turista dolog működik ez, vagy azért oda tudtok menni egy-egy családhoz az út alatt?
Az nagyon érdekes volt tavaly. Az első napokban, ugye csángó falvakon mentünk keresztül, ezekben a falvakban mindenhol voltak a vezetőnknek ismerősei, mindenhová bementünk, rendkívül izgalmas volt megtapasztalni azt a nyelvi sokszínűséget, ami a magyar nyelvből kibontható, hiszen szinte minden faluban egy kicsit másképp beszéltek. Aztán ugye kijutunk a csángók lakta területről, és ott, ahol ortodox vidék van, ott is egyébként tisztelettel fogadtak bennünket, beszélgettek az ott élők, hát a csángók nyilván tudtak románul, mi nem. Beszélgettek, útbaigazítottak minket, bementük a kocsmákba, ott is megkérdezték, hogy kifélék, mifélék vagyunk, mert látták, hogy nem odavalósiak. De igazából ugye akkor változik meg a helyzet, amikor beérünk a Kárpátokba, és amikor elérjük a magyar településeket. Az egészen megható volt, ahogy tavaly megérkeztünk, végülis aztán Csíkmenaságra, mert még elmentünk este odáig, mert ott onnan akartunk szombat reggel a csíkmenasági keresztaljával megérkezni aztán a Bucsuba. És mire beértünk a faluba, van egy kísérőautónk, amelyik viszi a nagy tömegű sátrat, hálózsákot, felszerelést, mint ahogy annak idén az arándokoknak ugye vitt a szekér, tehát ezt nem lehet nélkülözni. És az autó előbírt manaságra, mint mi, és mi, mire gyalog odaértünk, azzal fogadtak minket, hogy természetesen már van is szállásunk, és ott fogadott be minket egyébként Budapesten élő, de csíkmenasági ember, és utána találkoztunk egy másik emberrel a csíkmenaságon, akivel azt megelőzően még Úzvölgyében beszéltünk, és ő is azt mondta, hogy egész délután kint várt minket a falu végén, mert szégyeli magát, hogy elfelejtett minket meghívni, pedig ott van a padlása. Nyugodtan aludhattunk volna, és akkor megnyugodott, hogy azért került szállás. Tehát az nagyon, nagyon közeli pillanatokat tud hozni egy ilyen zarándoklat, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon sokféle tanúsága van, például a lányomra és az unokaöcsémre, 15-16 évesek, a lányom tavaly is megcsinálta ezt, hiszen olyan mennyiségben kapják azt az élményt, ami igazából máshol filmekről, könyvekből, számítógépről nem szerezhető be, hogy biztos, hogy az egész életükre kihatása lesz. Hát a spirituális részéből pedig, hogy mennyit tudnak elraktározni, mennyire érinti meg őket, remélem, hogy minél több, és remélem, hogy ez kihat az életükre.
Tehát, ha egy fiatal szempontjából kéne ezt megértenem, és itt ezt nagyon köszönöm, hogy elhangzott, hogy 15-16 évesek is mennek veletek, akkor jól sejtem, két irányba lehet elindulni a tanításban, az üzenetek átadásában. Az egyik, sejtem én, hogy az egyik például az, hogy azért itt nem biztos, hogy mindenütt kibetonozott utak vannak, nem biztos, hogy az van, hogy mindenütt telefonok vannak az utcán, tehát a természet ott van körülöttünk egy ilyen zarándoklatnál, patakmedrek, pára, hajnal, a fák, a növényzet, lehet, hogy ez az út, ez úgy zajlik, hogy van, amikor egy ösvényen kell menni, tehát a gyerekek vagy a fiatalok találkoznak mindazzal, ami ezen a hosszú úton jelen van, a másik pedig egy lelki utazás is. Itt meg megint azt mondom, hogy azokkal az idősekkel, vagy azokkal a más nyelvi környezetben, vagy a szórványban élőkkel való találkozások, mondjuk egy iskolai tananyaghoz képest nyilván erősebb és más élményt adnak, például a tájszólás, például olyan szavaknak a használata, amit mi már nem használunk, de a 17.-18. században még aktív volt, hogy gondolom, hogy ennek a teljes egésze ad úgymond egy fontos üzenetet, egy fontos élményt. Mert azt mondom, hogy a mi korosztályunk lehet, hogy keresgéli ezeket a történeteket a maga, a lelki útjában. De ugye én mostanában több helyen próbáltam ezt megkérdezni másoktól, hogy a keresztény kultúrával kapcsolatban is, és akkor most mindegy, evangélikus, református, katolikust mond az ember, tulajdonképpen az egyik legfontosabb dolog az, hogy hogyan adjuk át ezt a fiataloknak. Tehát amit én a sulikban, általános iskolában, iskolai oktatásban látok, hogy a modern kultúra annyira erőteljesen hoz egy áramlást, amihez képest legyen az főzés, gasztronómia otthon a családban, legyenek azok régi történetek, nagyon nehéz ebben idézőjelben a szülőnek megharcolni. Tehát gondolom egy ilyen út ebben segíthet, hogy ad egy erős elemózsiát, egy erős lelki szatyrot, vagy nem is tudom, csomagot, ami majd lehet, hogy 10 vagy 15 év múlva fog értékes lenni.
Hát még egyszer, biztos a Mária Rádió hallgatói között sokan vannak, akik ennél nagyobb zarándoklatokat is megcsináltak, El Caminót, vagy igen, egészen máshol, tehát én nem találtam fel nem én találtam ki az zarándoklatot, és amit mondok, az nem valamilyen mindent felülmúló okosság akar lenni, de van egy olyan tanúsága ennek az útnak, hogy először is teljesíteni kell a napi távot. Uh-huh. Tehát azért tavaly, amikor annyira feltörte már a cipő, mondjuk a lányomnak a lábát, vagy az enyémet, hogy már nehéz volt lépni, ugye általában a negyedik nap a kritikus, és akkor utána már lehet bírni a 30-ig, azt mondták, gyakorló zarándokok. Azért ennek van egy ilyen fizikai testet, lelket próbára tevő része is, és én szerintem neki is, nekem is jó volt az, hogy este azzal az érzéssel tudtunk odaülni a tábortűzhöz, hogy azért megcsináltuk a betyár mindenit, csak odaértünk, ahová terveztük, és valóban nagyon sokat lehet tanulni az úton, és ennek meg is volt a visszaigazolása. Lányom hívott egyik délelőtt még az ősszel, hogy képzeld, apa, a nyelvtanórán a mai is élő magyar nyelvváltozatokról volt szó, és én voltam a sztár, mert annyit tudtam Csángóul, hogy a tanár is csak a töredékét ismerte, hát nyilván ez pedig azért volt, mert Bácsi Andrással és a többiekkel az úton beszélgettünk, beszélgetni illet, meg kellett, meg jó is volt beszélgetni, hallgattuk a történeteiket, és hát ez ragad, előbb-utóbb az ember egy picit felvesz.
Tehát van itt akkor egy ereje, a gyerekek, fiatalok szempontjából mondom, hogy van itt akkor annak egy ereje, hogy ez egy személyes és közvetlen élmény, ami ott zajlik. Tehát, hogy az erősebb, mint hogyha mondjuk szakkönyveket, néprajzi könyveket, történelmi könyveket olvasok, hogy ennek van egy olyan hatása, ami akár tovább áramlik egész éven keresztül?
Szerintem van, és én szeretném, hogyha többen csatlakoznának hozzánk, és több fiatalt is el tudnánk vinni, mondjuk akár jövőre. Tavaly is nagy volt a lelkesedés, amikor látták az utunkat, akkor többen jelezték, hogy jönnének szívesen. Hát László atya ragadt meg aztán az érdeklődők közül. Én nagyon örülök egyébként annak, hogy ő el fog jönni, hiszen alkalma lesz a kinti ismerőseimnek arra, hogy egy magyar országi katolikus plébánossal találkozzanak. Természetesen abban a faluban is a pap beszél magyarul, de nem misézik magyarul. A gyónásra van lehetőség magyarul, hiszen az idősebbek nem nagyon tudják azt románul elmondani, tehát kénytelenül alkalmazkodni a magyar nyelvhez, de nagyon várják László atyát, és én tudom azt, hogy holnap este az asszonyok össze fognak gyűlni ott abban a házban, ahol lakni fogunk, és énekelni fognak, és lesz ott sok minden.
Lehet, hogy lesz olyan is, hogy mert itt például, ahol mi élünk, itt tudok arról többször, hogy amikor istentiszteletek vannak, és érkezik valaki, akkor akár azon az istentiszteleten ő is megszólal, vagy ő is jelen van. Tehát lehet az, hogy esetleg kint ő is egy istentiszteletben aktívan részt fog venni?
Én kizártnak tartom, hogy beengedjék a templomba. Az nem lehetséges.
Igen.
Ahogy én hallottam az ottani viszonyokról, és ahogy tudom, hogy pusztinában szokták szervezni a magyar misék minden évben legalább egyszer, és az is ott érseki vagy püspöki engedélye lehetséges.
Aha,
nem fogják beengedni, sőt volt arra is példa még tavaly is, amikor én a vendéglátónknak tavaly mondtam, hogy 12 gyereket tudunk fogadni pápán a faluból, és akkor hát beszéljük meg, ki az, aki jönne, tudjuk fizetni az úti költséget. Egyébként ez mind adományokból természetesen, nem az önkormányzat. Tehát ezek nem önkormányzati dolgok, amiket mondok. És ő kihirdette a faluba rögtön, hogy akkor kinek van útlevele, készítse, és akkor lehet jönni. Aznap este már a polgármester és helyi rendőr megjelent nála, hogy mit képzel, mit szervező, hogy itt el akarja vinni a gyerekeket, és ugye nagyon sokszor ijesztegetik azzal az ottani családokat, hogy más vallásra akarják áttéríteni, itten ugye ezek a magyarok veszélyesek, vigyázni kell velük. Persze aztán az emberek tudják, hogy ez nincsen így, főleg azok a családok, akinek a gyerekei megfordulnak aztán. Nem csak pápán, nagyon sok helyre jönnek Magyarországon, nagyon sok jó ember van, aki kész ugye fogadni Csángó gyerekeket, és azt is fontosnak tartom egyébként, hogy amikor ők itt vannak, akkor keveredjenek, tehát mindig családoknál jó, hogyha szállást találnak, mert akkor az itteni gyerekek és az ottani gyerekek azok nagyon hamar megtalálják a közös nyelvet, nem csak a magyart, hanem azon túlmutatóan is kiderül, hogy ugyanazok a filmélményeik, hát ugye azért ennyire már kommercializálódott a világ, hogy ott is az van a tévében, és nagyon sokat tanulnak egymástól.
Most azt akartam kérdezni még, hogy mivel ez most úgymond nem az első alkalom már, évközben, hiszen ez egy évben egyszer van, évközben milyen akár lelki, szellemi vagy gyakorlati hozadéka is van, és részben erről valamennyit most információként kaptam tőle, de milyen hozadéka van idefele? Tehát amikor az ember hazaérkezik, visszaérkezik, elmeséli a családtagjainak, környezetének, barátainak, szeretteinek, de az egész évre vonatkozóan tágabb környezetben van ennek valamilyen pozitív hozadéka? Ugye erről lehet-e pápa tekintetében beszélni? Tehát történtek-e olyasmik, amik éppen annak hatására, hogy ez a zarándokút megtörtént, abból építkezett valami?
Hát szerintem van azért mégiscsak egy zarándoklat végén, és szentmisén veszünk részt, és együtt vagyunk ott néhány százezren magyarok. Én azt hiszem, hogy azt megélni mindenkinek életre szóló élmény, és alkalom van arra, hogy ezt évről évre az ember megerősítse. A maga pedig a Moldva járás, Moldvába való kijárás, azért az ennél jóval gyakoribb, én 2 hete voltam utoljára, és idén már voltam más alkalommal is, mindig gondosan figyelek arra, hogy vigyek olyanokat, akik addig még nem voltak, és én azt hiszem, hogy aki egyszer megjárja az utat utána ennek a missziónak az elkötelezett híve lesz, utána mindig számíthatok rá. Egyébként ugyanígy van, Kovásznára járunk, ugye Kovászna az pápa testvérvárosa, akit elviszünk a kovásznai gyerekotthonba, a Bőte Csaba atyának a kovásznai otthonába, azután mindig támogatója is marad annak az ügynek, is csináltunk is egyébként pápán egy alapítványt ennek a kovásznai gyermekotthonnak a támogatására, amelyik igen jelentős összeggel, szerintem évi közel 1 millió forinttal tudja támogatni annak a háznak a működését, és én azt hiszem, hogy akik ezekben az utazásokban és utána ezeknek a feladatoknak a vállalásában részt vesznek, azoknak ez jót tesz, azoknak a lelke meg az élete is ettől szebb lesz és tartalmasabb lesz, hogy tudják, hogy egy jó ügyet szolgálnak, hogy tudnak jó ügyet szolgálni, és hogy jó ügyet szolgálnak. És én nekem ez az egész valahogy így áll össze.
Ott körülbelül mennyien vannak kint? Vagy így, hogy mondjam, csak úgy ránézésre, hogy lehet azt így összefoglalni, meg Pestről jönnek? Vagy ugye elhangzott az, hogy magyarok érkeznek oda. Tehát hogy néz ki ez az egész? Mennyi ember van ott? 2000 ember?
A Csíksomlyói úcsor. Ugye erről mindig megy a számháború. A román tévék leadják, hogy 10-20 ezer magyar összegyűlt.
Igen. Igen.
A másik oldalon van a véglet a félmilliós magyar. Uh-huh. Hát én azt szoktam mondani, hogy voltam sok nagy stadionban, sporteseményen meg sem. Én szerintem egy olyan plusz-minusz 20 ezerrel egy olyan 200 ezer körüli, 250 ezer körüli ember.
És akkor de mondjuk csak a 100 ezer embert, mert az se egy kis létszám. Ott úgy nagyjából lehet azért tudni, hogy mit tudom én, a mostani Magyarország területéről érkeznek ki főleg, vagy mondjuk például a Vajdaságból is mennek, vagy Ukrajnából is átmennek, vagy a szlovák területekről. Tehát úgy mennyire... mennyire keveredik ez, vagy mennyire egy olvasztó tégely, vagy pedig igazából a magyarországi részről mennek ki az ottaniakhoz?
Szerintem reprezentálja a világ magyarságát. Ugye mondják be hangos bemondó folyamatosan az érkezőket, akik ezt lejelentik. Szoktam nézni a rendszámokat, valóban van Kárpátaljaitól kezdve felvidékén keresztül, délvidékig mindenféle rendszám, vannak nyugatról érkező magyarok is. De én azt gondolom, hogy alapból ez mégiscsak egy csiki ünnep, és csiki, gyimesi, gyergyói, akkor pontosabban, mert hiszen tudjuk, hogy a gyergyóiak kezdték el, és ma is Gyergyó alfalunak van a kiemelt, kitüntetett helye a kordon mögött, nem mindjárt az oltárnál. Tehát ők az ő megjelenésük azért az mindig reprezentatívnak számít a mi nézőpontunkból, hiszen épviseletben a keresztalják alatt szépen elkülönülve, egyébként a moldvai csángók is jól felismerhetően állandóan ugyanazon a helyen, ahol talán már van, aki ugye már többi 400 éve ott van, akkor van, aki 2-300 éve jár oda, az a kereszt alja, vagy az a kereszt, vagy az a zászló. Tehát azért ezek jól felismerhetőek. Most van nekem egy csángó népviseletem, most kaptam nem régen. Ugye azt mondom, sokáig bajba voltak, mert nem tudtak olyat méretűt szerezni, mint amilyen én vagyok, mert azt mondták, hogy ekkora csángó nincsen. És amikor ebbe a csángó népviseletbe, moldvai csángó népviseletbe mentem be a Sepsiszentgyörgyön, a Szentgyörgyi vásárba, és ott volt, aki elcsodálkozott, hogy ilyen dialektusban még nem is hallott csángót beszélni, de aztán tisztáztuk, hogy ez egy dunántúli, ez nem szeretmenti beszédót.
Én szeretném azért megragadni az alkalmat, mert nekünk ez itt egy nagy öröm, hogy pápa polgármestere itt van, hogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy hazafelé is beszéljünk, vagy kérdezősködjünk. A kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogy pápa városa azért szakrális szempontból egy nagyon fontos, és történelmi szempontból is egy nagyon fontos helyszín, és itt nem csak a református történelmi helyzeteket érdemes megemlíteni, hanem a katolikus vonatkozásban is, és mivel most itt két katolikus ül a plébánián itt a mikrofonok mellett, én szeretném megkérdezni, hogy egy kicsit azért pápáról is kéne beszélni, mi a helyzet ott most, hogy állunk most például a katolikus vonalon, mi van ott, mit csináltok, csak egyszerűen az van, hogy megyünk a misére, vagy akár így polgármesterként is, és templomba járó emberként is mit látszott, milyen hírt tudunk a kedves hallgatóknak továbbítani.
Hát Pápa az valóban egy roppant izgalmas város, sok minden szempontból az, de ugye több vallásnak volt, vagy jelenleg is jelentős központja. Valóban a reformátusok a 16. század elejétől kezdve folyamatosan nagyon komoly jelenlétet tudtak felmutatni a városban, ugye ez jelentett intézményesített jelenlétet is, hiszen a teológiától kezdve a református kollégiumig, a püspöki központig minden együtt volt a városban. Aztán az eszterháziak a 18. században a várost rekatolizálták, és ezzel állt elő egyébként az a helyzet, hogy túlnyomóan katolikusok lakják a várost. Ma 80%-ra lehet tenni körülbelül a katolikusoknak az arányát. Aztán a 18. században a királyi városokban tilalmas volt a zsidóknak a letelepedése, viszont az eszterháziak menlevelet adtak a zsidó családoknak, és így a 18. század végétől Pápánra folyamatos volt a zsidóknak a betelepedése, és az azt eredményezte, hogy a 19. század közepére az egyik legjelentősebb magyarországi központja lett a zsidóságnak a városunk. Aztán ugye ez a holokauszt után megszűnt, és szerintem ez egy nagy tragédia, ez nagyon sokáig a város nem tudta kiheverni. És természetesen vannak evangélikusok is, sőt az evangélikusok igen nagy nevű püspököt is adtak az egyházuknak, Gyurács Ferenc személyében még a 19. század második felében. A polgármesteri szerepemet nekem el kell választani a magán emberi dolgaimtól. Az önkormányzatnak kiegyensúlyozottak a kapcsolatai a felekezetekkel. Sok rendezvényt csinálunk közösen, támogatást nyújtunk azokhoz a rendezvényekhez, amiket a különböző felekezetek fontosnak tartanak. Ebben van ökumenikus naptól kezdve nagyon sok minden más. Anyagilag is támogatunk főleg épületfelújításokat, mert azért ez a sokszínű egyházi jelenlét Pápán azt jelenti, hogy nagyon régiek az épületek, sok a műemlék, sok az ezekkel járó feladat. Én ugye Pápán a katolikus vallásnak a legszembetűnőbb reprezentánsa az a nagy templom, a főtéri nagy templom. Ott Mai József atya, apát plébános úr misézik. Én nem abba a templomba megyek, én nem abba ahhoz a templomhoz tartozom, én egy Tókertbe, egy másik városrészbe, egy kis plébániához, ahol László atya a plébános. Én a tókerti plébánián azt látom, hogy ott nagyon szerencsésen alakult a helyzet, és dinamikus, elkötelezett, sokat tenni tudó fiatalok gyűltek az atya köré, aki egyébként maga is 40 éves, azt hiszem, talán még annyi sincs, és nagyon sok szép dolgot tudnak csinálni. Hát a szokásos plébániai életen túl is szemmel látható a gazdagodás. Én szoktam mondani az atyának, hogy most ne gondolkozzunk egy tetőnek a felújításába, hanem építsünk új templomot, hiszen a Tókert az már kinőtte magát. Amikor ez a plébánia ott megépült, valamikor a 20. század eleje környékén, 19. század végén, 20. század elején, akkor az még egy jóval kisebb városrész volt, ma már egy az ott található lakóteleppel együtt szerintem egy ilyen 4-5 ezer embernek a lakhelye, és Pápán ez a tókertiség azért ez megkülönböztetett dolog, tehát oda tartozik az ember, oda születik, ezt hordozza az egész életébe, tehát nagyon erős a pápa identitás, de a pápa identitáson belül is van, igen, még egy tókerti identitás.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, és az úthoz pedig jó erőt, egészséget kívánok, és nagyon köszönöm, hogy a Mária Rádió hallgatóinak egy kicsit tudtunk erről beszélni. Köszönöm szépen, és remélem, hogy későbbiekben is fogunk majd tudni hírt adni a történésekről.
Köszönöm szépen.
A Veszprémi körzeti stúdió összeállítását hallották.
Hírpercek.